Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek. Pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. Gyakran előfordul, hogy egy rajtunk kívülálló döntés miatt újra kell terveznünk az egész életünket. Demeter Bence világbajnok öttusázó bizonytalanságok között él évek óta. Hogy lehet a folyamatos változások ellenére nem feladni? Ő tudja a választ. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A Neked Könnyű legfontosabb partnere a Volvo Autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, azt hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést.
A Volvónak megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű podcastet, és ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarra, ami igazán fontos.
Bence, az a te sportágad, az öttusa, az egy kicsit meg van tépázva az elmúlt években. Mesélsz nekünk egy picit erről, hogy mi az elmúlt mondjuk 5 év vagy 10 év történése az öttusában?
Igen, hát az öttusa sajnos az elmúlt mondjuk úgy 30 évben a népszerűsége egyre jobban csökkent, és ezért a vezetők úgy gondolták, hogy már 2008-ban egy ilyen váltásra lenne szükség, mert az akkori olimpián Pekingbe, hát úgy is mondjam, az utolsó futószám előtt lehetett tudni, hogy ki hányadik lesz, eléggé unalmas volt ez a nézők számára, és akkor hoztak egy olyan döntést, hogy ezt a futást meg a lövészetet, mint a biatlonba így összevonják. Kezdetben ez annyira nem tetszett a versenyzőknek, hiszen eléggé egy ilyen tradicionális sportágról beszélünk, de így utólag be kell vallani, hogy ez jót tett a sportágnak, izgalmasabbá tette, és nem lehetett annyira előre kiszámítani, hogy most ki, hogy fog a verseny végén végezni. Ez egy ideig jól is ment, de úgy tűnik, hogy ez kevés volt, hiszen az Olimpiai Bizottságnak valami még pluszra volt szüksége ahhoz, hogy ez a sportág még jobban eladható legyen a média számára, és akkor ezért most nem olyan rég azt a szabályt hozták, hogy próbáljuk ezt majdnem 2 órán belül, ezt az öttusát, ami annó még mondjuk úgy, hogy 50 éve, vagy amikor kezdődött ez a sportág, ez 9 nap alatt, egy nap, egy szám pihenő, és akkor végén most itt 2022-ben eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag majdnem másfél alatt kéne letudni ezt az 5 sportágat, ami első hallással elég elképesztő volt számunkra, hogy is kéne ezt, meg mit is kéne csinálni, de most voltak már világkupa versenyek, ahol végül is sikerült ezt a röpke másfél-két óra alatt teljesíteni ezt az elvárást, és hát mondjuk úgy, hogy a felgyorsult világunkban lehet, hogy ez a nézőket majd jobban fogja vonzani.
Igen, amikor ezt olvastam, hogy nektek ilyen rövid idő alatt kell ezt teljesítenetek, akkor azt gondoltam, hogy ez lehetetlen. Ráadásul tényleg, ahogy az elején említetted, ez egy tradicionális sportág, főleg Magyarországon. Én úgy nőttem föl, hogy az öttusa az egy ilyen masszív alapja a magyar sportnak, és tényleg napokon keresztül lehet izgulni, vagy drukkolni akár egy olimpián a magyar sportolóknak. Meddig lehet kitolni azt, hogy egy sportoló ezt tényleg másfél óra alatt teljesítse? Tehát ti ezt fizikálisan, ezt hogy bírjátok?
Kezdetben hát elég nehéz volt ez az átállás. Nem is talán a fizikai része, talán az, hogy logisztikailag hogy tudom ezt megcsinálni, hogy minden cuccom a helyén legyen, semmit ne felejtsek ott, ugye 5 sportágról van szó. Már az is elég nehéz sokszor, hogy bepakoljak minden cuccot a versenyre, ez már rutinból megy, de hogy minden a helyén legyen, ez így most, én most vettem először részt itt a hazai világkupán, és hát kellett segítség, szerintem kell valaki, hogy ott legyen mellettem, és segítsen, hogy minden a helyén legyen, hogy oda tudja kérni. Hát előtte van egy ilyen 1 órás melegítés, ahol mindenre felkészülünk, és próbáljuk ezt a időt betartani. Eddig úgy néz ki, hogy minden versenyzőnek sikerült mindig odaérni minden versenyszámra, de legfőképpen az, hogy az úszás után kell ezt a kombinált számot 15 percen belül végrehajtani, ez igazán nagy kihívás. Ráadásul most eddig úgy volt, hogy csak egy selejtező meg egy döntő van, most selejtező, elődöntő, döntő, 3-szor kell ezt megcsinálni. Ez azért eléggé megtereli most a versenyzőket, de úgy nézem, hogy vannak azért, akik nagyon hamar, főleg a fiatalok rá tudtak elállni. Azért voltak olyan versenyzők, akik mondjuk ugye a döntőre a teljesítményük eléggé lecsökkent, de úgy gondolom, hogy hozzá fog mindenki ez edződni, és később évek során még jobb teljesítményt fogunk nyújtani.
Az előbb említetted, hogy lett az 5 tusából egy 5., ami össze van vonva, vagy egy 4.-5., az milyen szám?
A futás meg a lövészet lett összevonva, még 2009-ben, úgyhogy a biatlon, hogy futunk, lövünk, és ezt most 5-ször futunk, 4-ször lövünk, ez egy olyan 10-12 perc alatt teljesítjük, ez tényleg így izgalmasabbá teszi a versenyt a nézők számára, nem az van, hogy csak ott körözünk a pályán, és akkor időzőjében próbáljuk egymást utolérni, így ezzel a versenyszámmal kicsit összép tolódott a mezőny, és látványosabb lett, de ezen kívül sajnos, amiről majd kell beszélni, ugye, hogy az 5-usába a lovaglást azt 2025-től azt ki akarják venni. Nem tudom, hogy miért, hogy talán a 2021-es ugye Tokió olimpiában német versenyző az bakizott egy elég nagyot a lovával, és ez elég nagy felhabaradást keltett így a nem csak a lovasok között, hanem azok, akik nézték a versenyt. Szerintem nagyon túl lett ez fújva, de emiatt legfőképpen a lovaglás számot ezt le fogják cserélni.
Ez milyen baki volt?
Hát a német versenyző Torony Magasony vezetett az olimpián, és a lova nem akart elindulni, az első akadály felé. Inkább két lábon próbált ágaskodni egy kicsit, hátrafelé tolatott, és hát oda tolatott az edzője felé, és az egy kicsit megütötte a lófarát. Szerintem jó lehet, hogy nem volt egy szép látvány, de a lónak semmilyen sérülést nem okozott. Hát ahogy a karámba egymást rúgják, az ehhez képest semmi nem volt, de a látvány meg ez, hogy egy olimpián ez történt, és a német versenyző természetesen nem tudott végigmenni a lovaspályán, nem tudom, az felé 5. ugrásig jutott el. Ezután elég nagy port kavart mind a nemzetközi 5-usa, mind a nobba, mind így sajnos a social médián keresztül elég sok támadás érte ezt a versenyzőt.
Ez ilyenkor sportpolitika? Tehát, hogy egy kicsit lehet, hogy a saját érdekeik szerint alakították ezt a szerinted nem is túl nagy bakit? Felhasználták ezt arra, hogy az 5-usán változtassanak?
Talán igen, talán nem tudom, hogy per pillanat mi van a háttérben, hogy ha lehet a végső cél, az is lehet, hogy az 5-usát kitegyék az olimpiai programról. Valószínűleg lőtt egyrészt a social médián keresztül, másrészt lehet a lovas társadalom keresztül egy ilyen nyomás, hogy ezt az 5-usázok ezt ne. Sajnos azért a pekingi olimpián is voltak bakik a lovas számmal, ott legfőképp nem a versenyzők, hanem a lovak nem voltak felkészítve, a galopról hoztak lovakat, és akkor egy éven belül akarták átképezni, hát volt ott minden. Többször történt már ilyen, lehetséges, hogy szúrtam el valakinek a szemét, vagy éppen a nemzetközi ötös a szövetségnek azért, hogy még több országot tudjam bevonni ebbe az ötusába, hiszen a lovaglás az egy eléggé költséges és macerás sportág. Nem minden nemzet teheti meg azt, hogy saját lovakat tartson, vagy éppen a versenyzőit elküldje lovasoktatásra, és ezen kívül azért lehetséges, hogy ahogy mondtam, hogy hátulról jött valami nyomás. Hát ez egy elég nagy érvágás azért. Eddig már több, mint ugye Kuberten már az olimpia atya találta ki ezt a sportágat, és már 1912 óta van az olimpiák műsorszámán. Ez így lecserélni egy sportágat, nem tudom, ezt így még a sportomban nem nagyon hallottam ilyesmit.
Igen, ugye a birkózás meg a súlyemelés is hasonló cipőben jár, hogy nekik is mindig egy picit így rezegtetik, hogy megszűnhet, mint olimpiai sportág. Téged személy szerint, ugye most várod azt, hogy a lovaglással mi lesz. A személy szerint téged hogy érint a lovaglás, az a te rangsorodban, az öt tusádban, az hol áll?
Hát mondjuk ugye a vívás mellett a második kedvencem a lovaglás, de azt azért hozzá kell tenni, az ötusában a lovaglás mindig is egy kicsit ilyen szerencsefaktor volt. Ugye itt az ötusázók nem hozzák a lovakat, hanem a rendező biztosítja számukra, és egy ilyen sorsoláson keresztül kapunk lovakat, ami valamikor jó lovat kapunk, valamikor kevésbé, és ezért szerintem minden ötusázom átélte azt, hogy kevésbé jó lovat kapott, vagy emiatt csúszhatott el egy versenye, nem ért oda a dobogóra, volt, aki a olimpiai aranyérmet bukott emiatt. Ez a része azért mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül a legferebb dolog.
Kicsit lutri,
igen, de mégiscsak a lovaglás az egy ilyen elegánsabb sportág, és az ötusán belül szerintem az egyik leglátványosabb.
Jöhet helyette? Mi az, amit mondanak?
Most egy ilyen akadályfutásszerű szerintem így a tévében láthatott ilyen exatlon, vagy ez a Ninja Warrior-nak valami keverékét akarják tesztelni majd, mely lehet, hogy lesz egy ilyen rövidebb, mondjuk egy ilyen egyperces próbatétel, vagy majd fogunk tesztelni egy ilyen hosszabbat, ami gondolom egy ilyen 3-4 kilométeres szakasz lesz. Ezt megszavazták nem olyan rég, még két hete, de pontos információkat még nem tártak elénk.
Tulajdonképpen nap mint nap azt várod, hogy majd nem tudom, miből kell elkezdened felkészülni? Nyilván lesarkítva, de mondjuk nem tudom én, bevezetnek egy akrobatikát, mert hogy az nem tudom, a nézőnek látványos, és neked azonnal erre reagálnod kell, és el kell kezdened abban az irányban edzened.
Hát egyrészt én már az idősebb versenyzők közé tartozom, és Párizsi olimpiáig még marad a lovaglás. Én legfőképp csak arra fókuszálok, és próbálok ebbe a hagyományos, mondjuk úgy, hogy hagyományos, mert azért sok változáson ment keresztül ez a sportág, hagyományos ötusába a lehető legjobban teljesíteni. Nem nagyon foglalkozok most még azzal, hogy mi lesz majd a lovaglás helyett. 30-34 éves leszek a Párizsi olimpia alatt.
De jó neked.
nem biztos, hogy folytatni fogom utána a pályafutásom, de ezért mindenképpen bele akarok kóstolni ebbe az új sportágba. Most az a célom, hogy itt teljesítsek a lehető legjobban.
Akkor most nem is változott a napi rutinod, vagy a napi edzéseid, ugyanúgy folytatod, mint az előző években?
Igen, ez legfőképpen szerintem majd a fiatalabb korosztályt fogja érinteni, nekik előbb be fogják hozni ezt az új sportágot, szerintem már jövőre, akár ez ilyen ifi, ilyen utánpótláskorú versenyeken a lovaglás most már le fogják cserélni, és akkor ez lesz helyette, nekik kell majd hamarabb reagálni erre az új sportágra. Szerintem az idősebb versenyzők, akik ugye az a Párizsi olimpiára szeretnék kijutni, akik maximálisan még a hagyományos ötösára fognak felkészülni.
Hogy áll egy napod? Milyen edzésekből?
Majdnem minden nap 4 edzésem van. Mondjuk úgy, hogy hétfő, péntek az ott mindent próbálok edzeni, közte pedig kettőket, szerda, csütörtök, meg szombat, ezt váltogatom. Teszek bele az ilyen gyógytornát, masszást, azért segít sportpszichológus is, úgyhogy hát ilyen reggel 7-től este 7-ig egy kis ebédszünettel közte, és szoktam ide Pestre is, mert alapból fehérvári vagyok, és ott edzek, de heti egyszer vagy kétszer feljövök gyógytorna miatt, vagy éppen a vívás miatt, mert itt azért a felnőtt vívóválogatotta, vagy a junior vívóválogatotta azért komolyabb csatákat tudok a páston megvívni. Ez sokban segíti az én fejlődésemet.
Említetted a pszichológust. Amikor ilyen változások vannak, ilyen óriási nagy változások vannak egy sportágban, vagy a te sportágadban, akkor fokozottan kell a segítsége, hogy ezeket feldolgozd?
Hát egyrészt igen, hogy ezek minél gördülékebben tudjunk átállni ezekre az új dolgokra. Azért mondjuk úgy, hogy már benne vagyok ebben a sportágban több mint 20 éve. Profi sportolóként azért nem szabad leragadnom dolgokon, főleg ebbe az etusába, úgyhogy most már ennyire rövid idő alatt kezd teljesíteni, azért én is átéltem már egy-két dolgot, és akár most ez a világkupán is úgy volt, hogy mondjuk úgy, hogy idézőjelben könnyedén bejöhetek az első helyen, de a lovaglás ugye közbeszólt, de ennek ellenére sikerült ezen magam túltenni ezen a 10 perc alatt, és végül is egy jó eredménnyel legjobb magyarként bejöttem. Igen, a pszichológus ezekbe, hogy minél hamarabb tovább lépjünk, nem kell foglalkozni múlta, az már megtörtént, azon változtatni nem tudunk, de hát ugye ez mondani elméletben ez mindig is nagyon könnyű volt, gyakorlatban azért az emberben még ott van az a tüske, vagy az éseb, ami akár bármilyen előtte lévő számba, vagy az előtte levő versenyeken, vagy években elszenvedett. Ezeken dolgozunk, hogy ezek lehetőleg rövidebb idő alatt ezt mind elfelejtsék, csak fókuszáljon a versenyre a versenyző.
Ami még számomra egy megdöbbentő dolog, így valószínűleg nem csak a ti sportágatokban létezik ez, hogy megvan a kvalifikációd egy versenyre, az olimpiára, és aztán döntenek, hogy mégsem mész. Ez számomra egy nagyon nehéz feladat lenne. Tehát ez az, amit olyan igazságtalanságnak éreznék, hogy ezen hogy lehet túljutni?
Hát mondjuk úgy, hogy most ami történt, ahogy most így a Tokiói olimpia előtt velem ez történt, hogy megszereztem a kvótát. Elsőként aztán végül is nem én mentem. Hát, hogy is mondjam, megvan egy ilyen válogatási elv, hogy az, aki hiába szerzi meg a legelsőként a kvótát, nem biztos, hogy ő jut ki. Az adott versenyeken kell legjobban teljesíteni. Ez egyrészt mondjuk úgy, hogy egy kicsit igazságosabb abban a szempontban, hogy nem csak éppen mondjuk, hogy kijött neki azon a versenyen, de másrészt nem biztos, hogy a sportágnak annyira jó, hiszen az a versenyző, aki megszerezte ezt a kvótát, az tud készülni az olimpiára. Most ezt nagyon nehéz volt nekem megélni, mert remek formában éreztem magam, sajnos ott az előzött a világbajnokságon, ami a Tokiói olimpia előtt volt, ott a lovaglásban volt, talán egy kicsit gyengében teljesítettem, de sajnos a ló se volt a legjobb, és emiatt dobogós helyezést hagytam ott, és csak 9. lettem, és helyettem már az évek óta egymással harcolunk a Kaszarobival, vagy ő megy, vagy én megyek az olimpiára. Most neki jutott szerep, így ezt nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy amiatt a lovaglás miatt, ha ott vagyok a világbajnokságon a dobogon vagy a közelébe, akkor én megyek. Ráadásul úgy, hogy nagyon jó formában voltam. Sajnos ő az előző versenyeken sokkal jobban teljesített és lesérült, semmiatt valószínű, hogy nem tudott, őt választották, de nem tudott úgy teljesíteni a Tokió olimpián. Én gondolkoztam, hogy lehet az lett volna a legjobb, hogyha ő megy Rióba, én meg Tokióba, és akkor valószínű, hogy mind a ketten szerintem 1-6-ba vagy akár dobogon lettünk volna, de így sajnos lehet, hogy a döntés az igazságosabb volt, de az eredmény az nem tükrözte ezt.
Hogyan lehet ezek után mondjuk, mert hogy nyilván a sportágon belül mindenki mindenkit ismer, és akár csapattársak is vagytok, hogy lehet ezt utána a sportot kizárva így személyesen elintézni, vagy hogy lehet mégis jobban maradni?
Hát ezt mondjuk úgy, hogy az öttusos sportban ezt már a versenyzők ezt elfogadták, megszokták, hiszen szerencsére a magyar öttus elég erős, mindig is több kvótánk volt, mint amennyi versenyző indulhatott az olimpián. Az mindig egy ilyen kiélezett harcok voltak már így az olimpia előtt, meg főleg elég kényes döntések születtek ott a elnökségi üléseken. Szerintem a versenyzők ezeket elfogadták, és nem egymásra haragudtunk emiatt, hanem lehet, hogy volt valami tüske a vezetőség felé, akár bennem, akár másban emiatt, hogy lehet, hogy nem így kellett volna dönteni, de én személy szerint ezeken a dolgokon abszolút túlteszem magam, és ugyanúgy kommunikálok, ugyanolyan jóba vagyok mondjuk úgy, hogy csapattársammal, mint előtte, ez nem befolyásolja a mi kapcsolatunkat, de azért ezt nem, még mai napig egy kicsit nehéz, nem teljesen tudtam feldolgozni ezt, hogy minden mást, ami előtte történt, azt igen, de ezt a tokiói, ezt nem igazán sikerült úgy 100%-ig.
Legközelebb én döntök. Üzenem nekik.
Úgy legyen.
Amikor történik egy ilyen nagy változás, mondjuk az öttusában, hogy tudjátok előre, hogy ki fog kerülni egy része, vagy akár kikerülhet az olimpiáról maga az öttusa. Mondjuk ez rád nem vonatkozik, hiszen tudod, hogy akkor abban fogod már hagyni az olimpia után, de aki most fiatal öttusázó, az mennyire érzi azt, hogy ez elbizonytalaníthatja, vagy hogy elvehetik tőle? Tehát hogy lehet kitartani mégis?
Úgy gondolom, hogy azért ez még egy nem egy 100%-os döntés, hogy kikerül az öttusa. Az edzők, a szülők, akár a csapattársak egymást erősítve tudják azt nem úgy mondom elhitetni, de megerősíteni a fiatalabb versenyzőket, hogy tartsanak ki, és igenis ott lesz az öttusa az olimpián, és most ne feltétlen azzal foglalkozzanak, hogy mi lesz majd 2028 vagy 32-ben, hanem próbálnak lépésről lépésre haladni, és a következő versenyekre fókuszálni, és bízva a vezetőkbe, hogy helyes döntést fognak, és nem egy tradicionális sportágat tesznek ki azért, hogy mondjuk úgy, hogy az Olimpiai Bizottság egy manapság jóval népszerűbb sportág által több pénzhez jusson, mert azért sajnos ez is már, ők is pénzből élnek, de azért a sport manapság egyre jobban az üzlet felé tendál, és ez elkerülhetetlen. Az lenne ugye a legjobb, hogyha hasonlóképpen mondjuk, mint a biatlon, aki 1909-ben még egy szövetség volt az öttusával, kivált, és azért látjuk, hogy milyen szépen felfuttatták, és rengetegen követik, akár helyszínen élőbe, vagy éppen a tévén keresztül. Mi sajnos rossz utat választottunk emiatt, és nézettségünk eléggé lecsökkent. Remélem, hogy ezek a változások olyan szinten megváltoztatják az öttusát, meg az öttusa megítélését itt a nézők között, hogy be tudunk vonzani újabb embereket, és ezáltal mondjuk azon a ranglistán, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság néz, hogy a olimpián szereplő sportágak hogy teljesítettek egymás között, az jóval feljebb tudunk lépni, és így biztosíthatjuk a helyünket.
Igen, sajnos nem elhanyagolható ugye az anyagi része a manapság, mert tényleg a sportnak, egy sportoló számára, hogyha ilyen változások vannak a sportágában, akkor egzisztenciálisan ennek milyen következményei vannak?
Nem úgy vettem észre, hogy körülbelül olyan 25-6 éves korig ez így egész jól megy, de utána elgondolkozik a sportoló, hogy oké, én most ha tudok nagyon magas szinten sportolni, akkor egzisztenciálisan biztosítva vagyok ezáltal, de hogyha csak mondjuk úgy, hogy a középmezőnybe végzek, vagy nincsenek olyan jó eredményeim, akkor kénytelen abba hagyni. De nagyon szereti és szeretné még csinálni, de ez az öttus, ez egy olyan sportág, ahol mondja az a több top 4-6 versenyző, aki ebből úgy viszonylag jól meg tud élni. De viszont amint kikerülne az olimpiáról ez a sportág, valószínű, hogy jóval kevesebb támogatáshoz jutna, mind a szövetség, a klub, akár a versenyzők, akkor nem tudom, hogy mi lenne, hogy tudnánk ezt a sportágat fenntartani, akkor mindenképpen az a változás, hogy a lovaglás kikerül, az nekünk kedvezne, mert hát az a legköltségesebb, abszolút többe kerül, mint a másik négy, akkor valamilyen szinten akkor sportág még fönn tud maradni, és mondjuk úgy, hogy a világjátékokon részt tudna venni, de ez ne következzék be, hanem ugyanúgy maradjon olimpiai sportág.
Úgy legyen. Bence, a jövődet az olimpia után, hogyha abba hagytad, azt hogy képzeled el?
Régebben azért voltak olyan ambícióim, hogy akár edzőként folytatom pályafutásomat, de jelenleg most 2020-ban kaptam egy olyan lehetőséget, hogy be tudtam lépni a honvédségbe katonasportolóként. Ez számomra egy kiváló lehetőség volt, és rengeteg pluszt adott. Én a Magyar Honvédség még már az 50-es években létrehozott egy ilyen sportszázadot, ahol a kiváló sportolók katonaként is szolgálhattak. Ez sajnos szerintem, hogy a rendszerváltáskor ez így abba maradt, és most 2017-ben újra elindították ezt a programot. Itt egyrészt a sportolók számára biztosítanak egy ilyen kettős életpályamodellt, ahol nem csak az élsportban, de a katonaként is tudnak szolgálni. Legfőképpen a feladatuk az, hogy a Magyar Honvédséget a lehető legjobban próbálják népszerűsíteni, és emellett természetesen katonai feladatokat is ellátnak, elvégzik az alapkiképzést, lőgyakorlaton vesznek részt, és most jelenleg ebben a helyzetben ugye segítettek a kórházba, vagy éppen járőrszolgálatot végeztek el, illetve voltak, akik lent voltak a határon is. Majd pályafutásuk befejeztével ugye a Magyar Honvédség felajánlja, hogy úgy állományba léphetnek, hogy maradhatnak a honvédség kötelékeibe. Főképpen most erről szól a sportszázad.
Vissza kell mennünk a gyerekkorodba, ahol arra is kíváncsi lennék, hogy mit hoztál otthonról, hogy az öttusa az egy nagyon nemes sport, ahogy már azt hiszem ezt a szót használtuk rá korábban. A katonaság ugyanúgy, ezek vajon honnan vannak benned, hogy ilyen acélos és ilyen tartással teli dolgok vonzzanak?
Én alapból egy sportoló családból származom. Nagyapám Székesfehérváron atlétizált, folyiskolás bajnok is volt, és ő volt az egyik megalapítója a kosárlabdának. Emiatt a édesapám még heten voltak testvérek, és mindenkinek sportolnia kellett, de valahogy édesapám kiszakadt ebből a kosárlabdából, és rátalált az öttusára 12-3 évesen. Így első Európa-bajnokként remek-remek eredményeket ért el. Ez inspirált egyrészt a sport felé, hogy én is mondjuk úgy próbáljam ki az öttusát, próbált egy icipicit erre terelni, de abszolút nem az a fajta szülő volt, aki erőszaka, hogy neked ezt kell csinálni, hanem csináld, amit szeretnéd, de azért próbált ki. A katonaság az pedig mondjuk úgy, hogy a nagyapám, aki harcolt a második világháború a Dóni fronton, az ő történetei inspiráltak kicsit a katonaság vagy a sportszázad felé. Rengeteg olyan történetet természetesen próbálta a jobbik meg a szebbik felét megfogni, és így ezt átadni felénk, és azt is, hogy a Jóisten kegyelméből sikerült neki épségbe hazaérni, és egy ilyen népes családdal fölnevelni, és mindig arra törekedett, hogy ez a család ez összetartó legyen. Gyakorlatilag a fiatalabb tinédzser koromban, amint lehetett, minden vasárnap mise után ott volt az egész nagy család, és próbáltuk ezeket az élményeket, bármi történt velünk, ezeket együtt megélni. Hát nagyon sajnáltam, hogy hát 9 éve elment, de örültem, hogy például láthatott versenyezni akár 2010-ben Székesfehérváron egy ilyen junior világbajnokságot tudott megnézni, és ott számomra ez egy hatalmas élmény volt, hogy az egész a nagy család kijött és látott engem.
Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, hallgass meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Vendégünk El Stipkovics Erika pszichoterapeuta, aki a Személyiségfejlesztő Akadémia vezetője.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
A kiszolgáltatottság az egy nagyon nehéz helyzet az élet minden területén. A Bence kapcsán mit hallottál a beszélgetésből?
Nekem nagyon tetszett a Bencének az alázata. Amikor elmondta azt, hogy a kvalifikációt megszerezte, és mégsem ő ment ki az olimpiára, ebbe én azt éreztem, hogy ilyen nagyon nagy elfogadás volt. És ugye nagyon érdekes a pszichébe, hogy az energiánkat mi mindenre használjuk. Mert ő kiválthatta volna magából a haragot, az ellenségeskedést, a lázadást, a bármit, de vannak olyan helyzetek, amikor az elfogadásra van szükségünk. És a nyugati kultúrában ez a fajta elfogadás nekünk nagyon nehezen megy. Ugye az is látszik, hogy a 21. században nagyon megyünk az én központuság felé sajnos, és ez a nekem legyen meg sok mindenem. Holott tradicionálisan a mi keresztény kultúránkban is volt elfogadás. Nyilván vannak kultúrák, mondjuk például a buddhizmusban sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az elfogadásra, de hát nálunk is azért a keresztény kultúrában is ez a legyen meg a te akaratod, amit mondjuk a mi atyánkban minden nap elimádkozik, aki imádkozik. Ennek az elfogadása, hogy legyen meg a te akaratod, hogy nekem ez szenzációs volt, ahogyan ő ezt el tudta fogadni. És nagyon sokszor azért nem tudunk elfogadni dolgokat, mert azt gondoljuk, hogy az valami feladás. De hogy ez nem ugyanaz. Mert amikor tudok még valamit tenni, és úgy föladom, akkor az feladás. De amikor valakik hoztak egy döntést, akkor az ellen lázadozni, az fölöslegesen egyrészt negatív energiákat termelek saját magamba, a másik, hogy fölöslegesen rossz helyzetbe hozom magamat lelkileg. Bennem akkor a dű, a harag, az irigység és egyéb érzések munkálnak, ha el tudom fogadni alázattal, és ez nagyon mély alázat kell, ha alázattal ezt el tudom fogadni, akkor ezek pozitív érzést hoznak ki, mert az alázat az mindig pozitív érzéssel jár. És az alázat nem azonos a megalázkodással. Én egyébként az öttusázókat is nagyon csodálom, mert az öttusa, most nézem a pszichológiának ezek a finom motoros, meg egyéb, tehát a kognitív funkcióját, tehát az öttusa az, ami ez a legtöbb képesség kell. Kellenek azok a, mivel több sportág, és minden sportágban profinak kell lenni, ezért, és ez többféle képességet igényel, koncentrációba, finom mozgásba, nagy mozgásba, és hogy ezt egy ember meg tudja csinálni, nekem ez mindig, ez gyerekkoromtól kezdve csodálattal töltött el. Én azt gondolom, hogy a lovas számok igényelnek a legnagyobb mentális érettséget. Ugye a lótól tanulja meg az emberiség azt, hogy amit például mi pszichoterápiában alkalmazunk, hogy hogyan lehet igazodva vezetni. Igazodom ahhoz, hogy mondjuk neked bármilyen betegséget, tehát pánik, mondjuk pánik betegséged van, de vezetem is a folyamatot úgy, hogy te abból ki tudjál jönni. És ez az igazodva vezetést, ez igazán a lóvezetésben is ez a lényeg, hogy igazodom a ló állapotához, teljesen átérzem az ő érzéseit, és úgy próbálom vezetni.
Az elmúlt évtizedekben úgy éltünk, hogy tulajdonképpen az emberiségnek nagy problémája nem volt, jólétben vagyunk. Talán ezért van az, hogy az emberek egyre inkább azt érzik, hogy nekik minden jár. És véleményem szerint ezért múlik el az elfogadás nagy részben. A Bencében mégis megvan ez az elfogadás, és olyan béke és kiegyensúlyozottság árad belőle, így akár a sport elfogadása kapcsán. Ezt a tulajdonságot, ezt hogyan lehet elérni? Születni kell vele, vagy tudjuk-e így nevelni a gyerekeinket, hogy meglegyen bennük ez?
Én azt gondolom, hogy az egész személyiségnek van egy vele született része is, tehát a genetikából hozunk egy csomó mindent. Azért ma az már elfogadott, amit a pszichológusok már régóta tudnak, sőt, kicsit divattá is vált ez a transzgenerációs hozott sors is, hogy nem csak a szemünk színet, meg az alkatunkat hozzuk az ősöktől, hanem hozzuk a sorsokat is. De a nagyobb része az a nevelés. Az, hogy milyen kapcsolódása. Nekem nagyon tetszett, hogy az édesapjáról is beszélt, aki szintén öttusázó bajnok volt, meg ahogy a nagyapjáról, aki ugye harcolt a második világháborúba, és azzal a tisztelettel, ahogyan ő erről tudott beszélni, én azt gondolom, hogy ezek nagy része hozott minták. Nekem ez nagyon szép volt, hogy a nagypapáról megemlékezett a Bence, hogy a nagyszülők egy kicsit a család krónikásai. Tehát ők tudják, hogy mi volt régen, és hogy ehhez is tudunk-e ilyen alázattal közeledni, hogy most, amikor nehéz idők vannak, és gazdaságilag most a közeljövőben egyre nehezebb lesz, hogy vissza tudjuk-e hozni azokat a régi, ami például a kőleves meséje is, hogy egy kőből hogy lehet levest főzni, meg én mindig csodáltam a nagymamámat, aki tényleg a semmiből tudott ebédet csinálni, mert hogy élt abba az időszakba, amikor erre szükség volt, és hogy ezt olyan elégedettséggel tudták csinálni, és hogy nem gondolunk arra, hogy mikor például nem tudjuk ezeket elfogadni, hogy most igen, nehezebb lesz az élet. Egyébként én azt gondolom erről a nehezebb életről, hogy ezt a pazarlást most már meg kellett állítani. Én mindig azt gondolom, hogy a világ is egy energiarendszer, és mindennek oka van. A hála azért nagyon fontos, mert hogy hormonálisan is nagyon pozitív hormonok működnek a szervezetbe. Tehát nekem nem azért, most a kell az nem jó szó, kicsit idézőjelbe teszem, nem azért kell hálásnak lenni az anyámnak, hogy életet adott nekem, és mindegy, hogy hogyan, de fölnevelt, és fejet hajtanom az ősök előtt, mert hogy ezt így kell csinálni, mert ez a tisztelet, hanem azért, mert ha hálát tudok érezni mélyről, akkor bennem nagyon pozitív érzések, tehát az egész szerotonin szint rendszer meg pozitív löketet kap, és én leszek általa jobban. És egy jobb embernek is érzem magam általa, tehát egy kicsit önmagunk miatt is nagyon fontos, azon kívül, hogy a környezetünknek is, akinek hálás vagyok bármiért.
Lehet ezt megtanulni, vagy majd most az élet megtanít minket?
Én azt gondolom, most is azt látom, hogy van, aki ezen dühöng, hogy most milyen helyzet van, aki fél, és van, aki tud hálás lenni azért, hogy még ennyink is van. Vagy például az megint tetszett még egy mondat, ez nagyon fontos, hogy a Bencénél, hogy nem ejtette ki ezt a szót, hogy igazságtalan. Ott vártam végig, ahol hallgattam, hogy mert mindenki, hogy ez igazságtalan, az igazságtalan, és valóban ez igazságtalan volt, de ezzel nem foglalkozik. Mert hogy én szoktam is viccesen mondani, amikor nekem valaki mondja, hogy igazságtalan, hogy az igazság az oda át van. Ilyen abszolút igazság az itt a földön, az nem létezik. De egyet tudunk, hogy aki az igazát keresi, például párkapcsolatban is, az elveszíti a kapcsolatát. Azon vitatkozni, hogy most kinek van igaza, azon lehet, hogy mit éltünk meg mit éreztünk, meg mit érzünk együtt, meg mit érzünk külön, meg mit éreztem, amikor te azt mondtad, hogy most kinek volt igaza, és hát az igazságon emberek el tudnak vitatkozni órákat, és közben nem veszik észre, hogyha nagyon erdurvul ez a vita, akkor a kapcsolatok vesznek el. Nagyon fontos a másiknak az elfogadása, és én azt gondolom, hogy a kapcsolat az mindennél fontosabb, és én ezt éreztem a Bencén, hogy ő tud kapcsolódni önmagával is, meg jól kapcsolódik a környezetével is, akár transzgenerációs hatásokig. És érdemes foglalkozni a nagyszüleinktől is, hogy milyen értékeket, főleg egy ilyen értékválságos időben, és a gyerekeinket nevelni is arra, hogy milyen értékeket hoztam én az én családomból, amit tudattalanul is továbbadok, mert a viselkedésemben ott van. Dum 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 dum. Ma dum dum dum.
A Neked Könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor szerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Epres Pannit hallottátok.
Beaton Studio.
A Volvo-nál azért dolgozunk, hogy a mozgás szabadságát fenntartható, személyes és biztonságos módon tegyük átélhetővé. Hisszük, hogy ez a cél csak az önmagunkkal való őszinte szembenézés és az elhivatott munka révén valósítható meg. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. Úttörő technológiai megoldásainkkal nem csak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják.
Ez egy Beaton Podcast.